Nos, hát akkor jó reggelt kívánok mindenkinek, mindenkit üdvözlök. Én Iványi Péter vagyok a Pécsi Tudományi Egyetemről, a Műszaki és Informatikai Karról. Mint az e-mail címen megtalálhat, hogyha valakinek esetleg utólag lenne kérdése, akkor nagyon szívesen válaszolok.
Ha valaki szeretne tegeződni, szívesen felajánlom, hogy tegeződjünk. Akivel magázódunk, azzal majd magázódunk. A mai nap GPU programozásról szeretnék beszélni. A Pécsi Tudományi Egyetem tavaly óta egy hivatalos NVIDIA oktatóközpont, úgyhogy talán ezért is köszönöm a meghívást, hogy beszélhetek róla, és elmondhatom az alapjait. Ugye itt a mai nap lényegében az alapokról lesz szó. Hát egy napban sajnos nem túl sok minden fér bele, de azért szerintem az alapok meg a megértése, hogy mi történik, hogyan kell hozzáállni, az szerintem bele fog férni, illetve majd egy-két dologban azért muszáj lesz belemásznunk a részletekbe is. A további részletek azokat már nem tudom elmondani, majd vagy később, vagy esetleg máshol lehet utána nézni. Most ami anyagot én hoztam, egyszer egy ilyen nyomtatott, a szlájdok az mind ki van nyomtatva, illetve lehet mellettük jegyzetelni, ez az írásos anyag. A CD-n ugyanezek az előadások fent vannak PDF formátumban, illetve a CD-n tehát több program is van fönt, én úgy neveztem, hogy gyakorlati anyagok, majd ugye itt a nap során igyekszem majd mutatni fordítást, használatot, meg egy-két dolgot, azok is fent vannak a CD-n. Úgyhogy ezeket maguk között mindenki használja. Egyetlen dolgot, ha szabad kérnem, hogy magukat a PDF-eket ne tegyük föl a internetre egyenlőre, még azt nem szeretném, hogy a nagy nyilvánosság ezt használja, de intézeten, egyetemen belül természetesen szabad a vásár, úgyhogy úgy egymás között cserebelélhetik és terjeszthetik. Ha bármi egyéb extra anyag lesz, akkor arról pedig majd szerintem e-mailben fogunk küldeni értesítést, mert közben jutott eszembe, hogy egy-két dolog azért lemaradt a CD-ről, amit még tudok majd adni, vagy biztosítani esetleg a tananyag megértéséhez. Jó, hát a mai nap ugye lényegében CUDA-ról lesz szó, a CUDA programozásról. Ugye ez a Compute Unified Device Architecture rövidítésének felel meg, ez egy NVIDIA technológia lényegében. Amit ide viszont elsőként beraktam, mint szlájdot, az arról szól, ezt a Google-nak a Google Trends oldaláról vágtam ki, vagy másoltam ide, és ez arról szól lényegében, hogy a különböző párhuzamos programozáshoz köthető technológiák azok a Google szerint hogyan alakulnak. Ugye, ha valaki párhuzamos programozással foglalkozik, akkor talán ismerős, illetve valószínűleg ismerősnek kell lenni az MPI-nak, ugye ez a Message Passing Interface. Hát én ezt most már lassan 10-15 éve használom, tehát ez az én egyik fő területem, amit én használtam. És ez a kék szín, ugye itt látható, tulajdonképpen bár az látszódik, hogy csökken, de én nem azt mondom, hogy csökken a felhasználása, hanem inkább az látszódik, hogy beállt egy, ezt ugye úgy szokták nevezni, hogy ilyen termelékenységi platóra, amikor már beépült, és tudjuk, hogy hogyan kell használni, és mit kell vele csinálni. Szerintem ez látszódik a CUDA-nál is, hogy most már elég régóta úgymond ismert, használt, elég fejlett technológiáról van szó, és hát itt is az látszik, hogy ugye volt egy időszak, ami nagyon fölszökött, aztán mondjuk mostanra már beállt, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok mindenre használják. Ami viszont érdekes, az OpenCL, majd erről a nap vége felé fog beszélni, az picit kevésbé látható itt a Google keresésekben, viszont a GPU az továbbra is fölfelé tart, tehát nagyon nagy az érdeklődés, vagy egyre nagyobb az érdeklődés. Ezt én legalábbis annak tudom be személy szerint, hogy ugye egy GPU alatt nagyon sok mindent érthetünk, meg nagyon sok mindent szoktak érteni is az emberek, úgyhogy inkább én általános keresést alkalmaznak, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fejlődő technológia továbbra is, úgyhogy remélem, hogy egy érdekes technológiának fogja mindenki találni. Hogy bizonyítsam, hogy mennyire kifejlődött és mature, tehát minden oldalról megvizsgált technológiáról van szó, én csak néhány, tehát nem is, ennél sokkal több van, tehát tényleg több ezer oldalt lehet találni. Itt én főleg az NVIDIA-nak a külön oldalait tettem föl, illetve van egy ilyen Dr. Dobbs Journal, illetve volt, mert tavaly megszűnt, de nekik is volt egy nagyon jó ilyen sorozatuk a CUDA programozásról, ezt a néhány linket tettem ide. Amit ugye érdemes megemlíteni, hogy magának a CUDA-nak a home page-je az itt található, kell hozzá, hogyha használni akarjuk Windows-on, vagy Linux-on, vagy bármi egyéb rendszeren egy CUDA toolkit, illetve vannak mintakódok, azok is egy weboldalon megtalálhatók. Hol használják a CUDA-t? Hát én csak tényleg néhányat, több száz alkalmazási területe van. Ugye mérnöki, fizikai, matematikai és minden egyéb vizualizációtól kezdve, orvosi képfeldolgozáson át, és így tovább mindenféle egyéb hát területen használják. Ennek is van külön weboldala, oldalakon keresztül lehet böngészni, hogy ki, hol, mire használta ezt a technológiát. Ezt azért említem meg, vagy azért tettem ide ezt a képet, hoztam is ebből a könyvből egy példányt, ha valakit érdekel, akkor esetleg a szünetben megnézheti. Igazából elméletileg az Nvidia-nak ez a hivatalos oktatóanyaga, én is nagyjából ezt követem, de azért kiegészítésekkel, meg oldalágakkal, úgyhogy majd ezt, ha valaki esetleg olvassa, akkor látni fogja a különbségeket. Ez lenne egy ilyen bevezetés, vagy egy néhány gondolat arról, hogy miről is fogunk beszélni. És akkor talán beszéljünk arról közvetlenül, hogy ugye ez a GPU technológia alatt, ugye ez a Graphical Processing Unit alatt mit értünk, és mitől más ez, miért kell másképpen programoznunk, mint mondjuk egy CPU-t. Ez a két ábra, ilyen sematikus ábra, ugye a bal oldal itt a CPU-ra, a jobb oldali pedig a GPU-ra vonatkozó hát, diagramot, vagy sematikus ábrát mutatja. Ugye a GPU-ra, vagy a CPU-ra általában az jellemző, hogy ugye manapság ugye ezek a multicore, ugye 4-kóros, 8-kóros, meg egyéb processzorok vannak, tehát én ezt tekintem, hogy ezt írtam ide alul néven, ezek a számoló egységeink, van valami fajta kontroll, majd erről beszélünk, jó nagy cache, általában ugye minél többet próbálnak belezsúfolni, és akkor van hozzá RAM, tehát ugye a memória. Most a GPU nem egészen így néz ki, de ha a kettőt összehasonlítjuk, akkor lényeget jól tükrözi, hogy rengeteg számoló egysége van, és persze itt is van természetesen RAM, és valami fajta memória szerkezet, majd erről szintén fogunk külön beszélni. Most ha szavakban kéne kifejeznem, hogy mi is a fő különbség, akkor most én rögtön a végét mondanám, hogy a GPU azt ugye úgy szokták nevezni, hogy throughput oriented design, tehát itt általában arra azt célozták meg a Nvidia-nak, a Atinak és az egyéb tervező mérnökök, akik GPU-t készítenek, hogy ugye ezt a nagy mennyiségű floating point műveletet tudja végrehajtani, és ezt nyomjuk keresztül a rendszeren. A lehető legegyszerűbben mindenféle egyéb ellenőrzés, majd erről beszélünk megint, de minél egyszerűbben, tehát mindenfajta ellenőrzés nélkül, minél egyszerűbben. Ugye a CPU ezzel szemben ugye a hagyományos fejlődési utat követte, itt a lényeg általában azon van, hogy szekvenciális kódot próbálunk futtatni, ezt igyekszünk minden áron betartatni, még akkor is, amikor a párhuzamosítást ilyen out-of-sequence módon próbáljuk, meg ilyen különböző jóslásokkal, ilyen futási prediction-ökkel megjósolni, hogy egy elágazásnál melyik irányba fog futni, és akkor azt előre lefordítani, hogy betölteni, hogy az utána gyorsabban működjön. De itt a lényeg ugye ezen van, hogy egy ilyen szekvenciális kód, és ezt próbáljuk minél gyorsabbá tenni, és ezért van az a control ott külön kiemelve ezen a sematikus ábrán, hogy ehhez egy elég fejlett kontrollt tettek hozzá, és ugyanígy a cache-t is azért teszik be a ilyen nagy mértékben a rendszerbe, hogy a memóriából bejövő adatok azok minél gyorsabban a számoló egységekre kerüljenek, tehát ugye, hogy nagy elérést biztosítsanak. Itt általában azt szokták mondani, hogy egy ilyen latency oriented, tehát a késlekedést próbáljuk kizárni, azt próbáljuk ugye akár ilyen autosequence futtatással, vagy cache-sel, vagy valami egyéb módon csökkenteni ezeket a késlekedéseket, az adatbetöltési késlekedést, vagy egyéb dolgokat. Itt ugye még egyszer ugye nagy mennyiségű, kis egyszerű processzorokról van szó, amennyire lehet kis energia igényt vegyen föl, úgymond. És hát majd a cache-ről fogunk beszélni, itt is van azért cache természetesen, de és van szerepe, de nem a fő szerepe, tehát, vagy nem a cache-nek van a fő szerepe. Igazából, amit majd látni fogunk, és erről fogunk beszélni, itt arról lesz szó, amit mi végül fogunk venni, azt mondjuk egy adatpározamos modellt fogunk megnézni, és annak a programozását fogjuk végignézni. Viszonylag kevesebb flow controllal, ezt úgy zárójelbe tenném, mert bár ezt mondja mindenki, de azért majd látni fogjuk, hogy azért, ha nem is a processzorban, de nekünk, mint programozónak kell majd azért ezzel egy picit foglalkoznunk, és hát ugye ezt akarjuk elérni, hogy nagy mennyiségű adatot akarunk számolni, és ne a memóriába kelljen, tehát ne a memóriához kelljen állandóan fordulni, hanem az valahogy állandóan rendelkezésre álljon. Amit szintén kihangsúlyoznék, Ez később is elő fog jönni, meg egy-két szlájdon majd még hangsúlyozni fogom, de itt is megemlíteném, hogy a GPU az nem önmagában áll, muszáj, hogy legyen hozzá egy CPU is, abban az értelemben, hogy a kettő közösen dolgozik, majd erről beszélünk, hogy milyen értelemben, és ők tulajdonképpen ebben az értelemben egy heterogén rendszert fognak alkotni. Úgyhogy ha valaki esetleg foglalkozott ilyen párhuzamos programozással, akkor hallhatott ilyeneket, hogy homogén programozás, meg homogén rendszerek, hát itt igazából heterogén rendszert kell programoznunk, de nem annyira durva a dolog, hogy tényleg teljesen heterogén, mert persze erre fogunk koncentrálni, de ezt is figyelembe kell vegyük, tehát hogy a CPU meg a GPU hogyan kommunikál, meg hogyan osztoznak meg a feladatokon. A CUDA, amiről beszélni fogunk, az természetesen ezt fogja támogatni. Most amit én ide feltettem még szlájdokat, hogy egy picit magyarázzam, hogy miért is népszerű ez a CUDA, meg miért is ugye, cégek, intézmények, Magyarország is, és minden ország beruház ebbe, hogy ez miért van ilyen feltörekvő ágon. Tulajdonképpen az első legfontosabb általában a teljesítmény, illetve amit szoktak mondani, hogy viszonylag olcsón nagy teljesítményt lehet beszerezni, vagy olcsóbban, mint más módon. De nem csak ez szokott előjönni, hanem itt van néhány egyéb szempont. Ugye az egyik ez az installációs bázis, ami felszokott jönni előnyként. Ez azt jelenti, hogy ugye a különböző számítógépekbe, laptopokba, már simán lehet ma olyan kártyákat, grafikus kártyákat kapni, amelyeken van ilyen GPU processzor, és akkor már a mi laptopunk is rögtön egy párhuzamos számítógépként használható, és ugye ez azt jelenti, hogy rengeteg szoftverfejlesztő van, rengeteg kísérletezés, használat, és ebben az értelemben ugye tulajdonképpen nagy tapasztalat jön össze ilyen értelemben az interneten, hogyha szabad így fogalmaznom. A másik, ami szerintem ennél picit fontosabb, hogy ugye azáltal, hogy a gépünkben mondjuk egy extra kártyát teszünk be, vagy már benne van akár a kártya, és azon van a GPU, ez nagyon könnyűen elérhetővé teszi a szuperszámítógépet, tehát nem kell valamilyen intézményhez fordulnunk, vagy egyéb dolgot csinálnunk, bejelentkezni egy projektre, hanem ott a laptopunkon azonnal, vagy a gépünkön azonnal tudjuk használni. És abban az értelemben is egy érdekes dolog, ugye itt azt a példát hoztam fel, hogyha mondjuk egy orvosi kutatási oldalról mondjuk egy ilyen MRI gépet fejleszt mondjuk a Siemens, tegyük föl, és ők szeretnék a képfeldolgozási oldalt valahogy gyorsítani, ugye ehhez kellene esetleg valami több processzor, és mondjuk nem elegendő, ami a számítógében van 4 vagy több kor, hanem ennél sokkal több kellene, akkor azért az elég furcsa lenne, hogy amíg fejlesztik, addig nem, addig rendben van, hogy van a gépünk, és esetleg mellé tesznek egy szuper számítógépet, és akkor ő az, aki számolja a képfeldolgozást. És a furcsa dolog az lenne, amikor egy kórháznak kellene megmondani, hogy nem tudom én, van egy 50 négyzetméteres terület, ide betesszük az MRI gépet, ja, és kell még egy 50 négyzetméteres terület, ahova tegyük be egy szuper számítógépet, hűtést, áram, minden egyébbel. Ugye ezt a kórházak szinte biztos, hogy nem vállalnák be, viszont sokkal egyszerűbb megoldás lenne, hogy, és hát ugye ezt manapság használják is, hogy odaadják az MRI gépet, és mellette akár egy asztali gépnek méretű valamilyen egyéb gépet, ami viszont bármilyen sarokban úgymond elfér, és hát több GPU kártyát is lehet beletenni, több ezer számítóegységgel fog rendelkezni, és a képfeldolgozás akkor ezek után már nagyon gyorsan, nagyon jól el lehet végezni. Úgyhogy ezt értem ez alatt, hogy könnyű elérhetőség, praktikusság, hogy nagyon könnyen kapunk szuper számítógépet az asztalunkon, vagy a számításainkhoz. Egy másik érdekes dolog, ez ma már nem probléma, ez régebben úgymond egy picit visszafogta a gépjük fejlődését, hogy a valós számokkal való számítás az nem volt régebben szabványos. Hál' Istennek 2009 óta ez most már teljesen megfelel az IEEE 756-os, 754-es, nem emlékszem pontosan szabványnak. Ez azért nagyon fontos, hiszen ugye, ha valós számokkal számolunk, ugye különböző lineáris egyenletrendszert, vagy akár nem lineáris egyenletrendszert oldunk meg, akkor azért szeretnénk tudni, hogy az hogyan fog végbe menni, és hogy milyen kerekítési hibája van a rendszernek, és hasonló ugye, problémákat szeretnénk tudni. Most ez a szabvány ez elég jól tisztázza ezt a helyzetet, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy legalábbis az biztos tudjuk, hogy ha eredményt megkapunk, akkor megkaptuk, akkor ezek a hibák nem lesznek benne, vagy maximum a szabványon belül hibák lehetnek ezekben a számításokban. Illetve, ami szintén egy picit kezdetben visszafogta a fejlődést, de hál' Istennek ma már ugye ez megint nem probléma, az az, hogy korábban csak a grafikus interfészeken, grafikus library-ken lehetett, ezeken keresztül lehetett programozni, ugye OpenGL vagy DirectX-en keresztül, erről majd mindjárt mondok egy-két gondolatot szintén, hogy ez milyen problémát jelentett annó. A CUDA az lényegében teljesen kiváltotta ezt, ez egy teljesen általános programozási nyelv, kiegészítés, én inkább így fogalmaznék. Tehát lehetővé teszi azt, hogy bármilyen memóriaterületet elérjünk, és bármilyen műveletet hajtsunk végre a GPU kártyákon. Hogy hogyan lehet programozni, én a CUDA-ról fogok beszélni, illetve az OpenCL-t meg fogom említeni, meg az OpenACC-t is a nap végén, illetve hát majd lehet más módonokon is, ezekről majd esetleg a nap végén fogok említést tenni, de mi azért erre fogunk most koncentrálni, de a viszonyukat, meg hogy miben másak, azért azt meg fogom mutatni egy-egy ábrával, egy-egy programmal, és hát onnantól kezdve majd ki melyiket szereti, abba az irányba lehet elindulni, és azt lehet használni. A történelmek kapcsolatban csak néhány gondolatot szeretnék elmondani, amit érdekes lehet. Az pedig az lenne, hogy tulajdonképpen az egész abból indul, hogy vannak a számítógépeink, beleteszünk egy grafikus kártyát, és ugye ezzel valami fajta megjelenítést szeretnénk végrehajtani. Ugye a kezdeti, és hát ma is még használt ilyen APIK, ugye ez az OpenGL és a DirectX, ami talán a legelterjedtebbek, ugye ezekre az jellemző, hogy pipeline alapúak. Ugye nem tudom, ki mennyire van ebben otthon, de hát igen, ezt egy pici betűkkel írtam, hogy valahogy elférjen az ábrán. A lényeg az valahol itt látható. Ez azt mutatja, hogy egyszer ugye ez a vonal elválasztja a CPU részt, úgymond, amit én úgy fogok nevezni mindig, hogy a host, az alapszámítógép, és a grafikus kártya részt. Tehát ez a vonal az elválasztás, és tulajdonképpen az történik, hogy előbb-utóbb ugye mit szeretnénk csinálni? Szeretnénk valamilyen tudományos ábrázolást, például egy molekulát, vagy egy gépkocsi körül a folyadékot, annak az ábrázolását megjeleníteni, akkor lényegében ugye erre a pipeline-ra, ez itt egy pipeline-ként jelenik meg, egyébként nem ennyire egyszerű, tehát a valóságban azért sokkal komplikáltabb, de a sematikus ábrája mindig egy ilyen pipeline szokott lenni. Ide kell beküldenünk tulajdonképpen az adatokat. Na most mit küldünk be? Hát lényegében ugye beküldünk geometriát, általában háromszögeket, esetleg négyszögeket, és ezekhez a geometriához tartozó adatokat, ami vagy egy elemhez tartozó, vagy egy csomóponthoz tartozó adatokat küldünk be erre a pipeline-ra. És akkor utána ennek a pipeline-nak az a feladata, hogy ezt feldolgozza, és a végeredményt ugye a képernyőn megjelenítse. Na most, ahhoz, hogy a képernyőn megjelenjen, ugye azért bizonyos transformációkon, átalakításokon át kell menni ennek az egész adathalmaznak, mert hogy ugye ami itt bejön, az ugye egy vektorgrafikus, ugye egy háromszög, le van írva a koordinátákkal, meg mondjuk minden csomóponthoz hozzá van rendelve valamilyen adat. Ez ami bejön, egy vektorgrafikus adat jön be, a végeredmény, ami a képernyőn megjelenik, az pedig egy bitmap, tehát valami fajta pixelt kell belőle generálnunk. És akkor a néhány lépést, amit itt felsoroltam, itt van egyrészt a vertexekkel valami fajta, itt úgy írtam, hogy vertex control, ellenőrzések, különböző átalakítások, de nem ez a lényeg, igazából az egyik fő számítás az itt történik, ezek a vertex transformációk. Ugye itt arról van szó, hogy a különböző APIK néha csak annyit tesznek lehetővé, hogy mondjuk beküldünk-e, hogy egy kockát rajzoljunk ki, de a kockát azt mondjuk csak az origóban lehet kirajzolni, akkor azt lehető transformálnunk kell, hogy de hát nem az origóba szeretném, hanem valahol odébb szeretném ezt kirajzolni. Ugye erre meg kell adnunk nekünk a hoston, tehát már a programozásnál vagy a hívásnál, hogy igen, itt van egy kocka, vannak az élei meg a csomópontjai, de ezt transformáljuk valahova odébb. Na hát itt ugye a élekhez, felületekhez nem nyúlunk hozzá, csak a vertexekhez, tehát csak a csomópontokhoz, és ezeket transformáljuk. Mit csinálunk még velük? Például, ha két elemet egymás mellé akarok elhelyezni, ez is valami fajta transformáció, illetve az is egy transformáció, hogy vannak az objektumaim, és ugye, hogy milyen nézőpontból nézem, akkor ugye úgymond el kell helyeznem a világban, hogy itt az objektumom, itt a nézőpont, és akkor hogyan legyen. Most ez mind vertex transformációt jelent, tulajdonképpen a csomópontoknak az áttransformálását, tulajdonképpen ilyen vertex, vagy ilyen vektor matrix szorzatokat kell ide képzelni. Ebben most nem megyek bele, ez egy ilyen OpenGL-es dolog, vagy DirectX-ben is hasonló módon működik. A lényeg az, hogy egyrészt valami fajta ilyen transformációt kell végrehajtanunk. akkor utána itt van ez a triangle setup, hogy most már a vertexeink, ha jó helyen vannak, jó nézőpontból vannak, akkor a háromszögeket létre kell hozni, az éleket, még minden egyebet figyelembe kell venni. És utána a következő nagy lépés, az általában itt ez a rasterizáció szokott lenni, ami annak felel meg, hogy na ebből a vektorgrafikus ábrából, hogy megvannak a háromszögeim, valamilyen nézőpontból minden el van helyezve, és akkor most ugye rakjunk mögé egy képernyőt, és mindent vetítsünk le, és a pixeleket állítsuk be, hogy akkor minden megfelelő színű legyen. Hát ugye ezt én itt egyszerűen jelöltem, de természetesen itt vannak további ilyen műveletek, ugye például megjelennek ilyenek, hogy a textúrák, tehát ezekre az objektumra a textúrák ráhelyezése, illetve a végeredmény az majd ebben az úgynevezett frame bufferben fog megjelenni, és hát itt van bizonyos fajta interakció a rendszerben, tehát abban az értelemben, hogy ide, tehát a műveletek legvégénél itt küldjük ki úgymond a pixeleket, itt viszont van ilyen lehetőségünk, hogy visszaolvasni, meg manipulálni a különböző hát ilyen pixeleket, és azzal valamit játszadozni. Most a lényeg az, hogy tehát valami hasonló pipeline-on megy keresztül egy ilyen grafikus ábrázolás, és a végeredmény ez az, ami a monitoron megjelenik. Ez a frame buffer a 80-as években, tehát a legelső grafikus kártyáknál ez tulajdonképpen nem volt más, mint a memóriának egy adott darabja, és a lényegében a rendszer onnan olvasta ki, és azt kellett a képernyőn byte-onként megjeleníteni az adott monitoron. Ma már ez egy kicsit ennél komplikáltabb, mert külön, tehát nem a RAM-ban van, hanem a grafikus kártyán lévő RAM-ban van, és egyéb bonyolultságok jöttek be, de a lényeg az tulajdonképpen ez volt ennek a pipeline-nak. Na most, miért érdekes ez számunkra? Ugye azért érdekes, mert bár ezt eddig nem említettem, de ezen a pipeline-on lényegében óriási mennyiségű hát adat megy keresztül. Miért? Azért, mert azt kell elképzelni, hogy mondjuk, ha egy repülőgép szimulációt szeretnék futtatni, vagy illetve ábrázolni itt már, akkor az ábrázoláshoz, ugye az a repülőgép modellem, mondjuk egy véges elemes háló, az mondjuk 100 millió elemből áll, hogy nagy számot mondjak, de még ha 1 millió elemből áll, akkor is legyen 1 millió, tehát mondjuk 1 millió háromszögből áll maga a modellem. Akkor ugye minden háromszögnek van három vertexe, ugye akkor ez már azt jelenti, hogy 3 millió vertexről beszélünk, minden vertexnek van három koordinátája, akkor az már 9 millió adatról beszélünk. Ez mondjuk akkor csak itt a vertex transformációnál, ugye ez körülbelül olyan 9 millió adat erre az 1 millió háromszögre, és a rasterizációnál, hát attól függ, hogy milyen a felbontása az adott képernyőnek, meg a pixelgrafikus ábrának, akkor az még az egészet további mennyisége fogja megnövelni. Most erre nem mondanék számot. A lényeg az, hogy óriási mennyiségű ilyen floating point valós számokkal végzendő műveletet kell végrehajtanunk. Különböző transformációkat, rasterizációt, még mindenféle egyebet kell számolnunk. Van egy nagyon nagy előnye, amit sajnos máskor nem biztos, hogy ki tudunk használni, de itt ki lehet használni, hogy ezek az adatok általában függetlenek, vagy a legtöbb adat, tehát mondjuk ez egy háromszögre vonatkozó adat, az teljesen független, egy háromszöget az szépen lehet transformálni, rasterizálni, és mindent el lehet vele játszani, amit itt a pipeline-ban kell. Úgyhogy ilyen értelemben ugye az történt a fejlődés során, itt a GPU fejlődése során, hogy ugye ezt fejlesztették, hogy minél nagyobb mennyiségű adatot, minél gyorsabban lehessen ezen keresztül pumpálni, ezen a pipeline-on, és azt megjeleníteni a képernyőn, minél gyorsabban jelenjen meg minden. Na most, ugye ez ahhoz vezet, hogy minél fejlettebb processzor, a RAM is minél gyorsabb legyen. Itt néhány ilyen fázist említenék meg, ennél sokkal több lépés volt, nem is vagyok ezeknek nagy híve, hogy tehát nem is tudom fejből, hogy melyik milyen fázisnak felel meg, csak a lényeg az, hogy azt viszont észrevették, és ez tulajdonképpen inkább az OpenGL oldalán jött be, hogy ezt a pipeline-t viszont lehetne egy kicsit fejleszteni, lehetne intelligensebbé tenni. Miért van az, hogy mondjuk a rasterizáló algoritmus az fix? Nem tudnánk-e megengedni mondjuk a felhasználónak, hogy itt valami saját rasterizációt, saját transformációt, saját shadert, vagy valami egyebet szeretnének behozni? Hát tulajdonképpen ez történik itt a évek során, hogy különböző modulokat, vagy különböző elemeket ebben a pipeline-ban elkezdenek csereberélni és javítgatni. Lényegében valami hasonló dolog történik, ez ugyanaz a pipeline, csak egy picit másképpen ábrázolva. A határ az itt is itt van, ugye ez a host, ez a CPU rész, a GPU, a grafikus kártya az itt található lejjebb. Ami viszont változik, hogy bár a pipeline-unk az itt továbbra is megtalálható, viszont két külön processzort jelenik meg, ugye egyszer a vertex transformációkra egy ilyen vertex processzor, meg itt ugye hát nem pixelnek, hanem fragmentnek nevezik, tehát mondjuk nevezzük akkor mi is fragment vagy pixel processzornak, ami külön kikerül a pipeline-ból, és programozhatóvá válik. A többit nem, annó nem tették lehetővé, tehát ezek továbbra is maradtak, de legalább ezt a kettőt lehessen programozni. Itt tulajdonképpen az történik, hogy a legelső változatban ezek a vertex és fragment shaderek, illetve processzorok, ez a shader modell 2-esnél az volt a helyzet, hogy teljesen különbözőek voltak, ugye mivel különböző matematikai műveleteket kell végrehajtani, ezért úgy gondolták, hogy jó az, hogyha minden más, minden eltérő, különböző volt a pontossága, különböző volt az utasítás készlete is, és más erőforrásokkal, memóriával, darabszámú processzorral rendelkezett. De hát azért ez előbb-utóbb kialakult, hogy ez nem túl jó, ez nem túl kedvező, inkább javítsanak rajta, abban az értelemben, hogy az egységesítés irányába indultak el, például legyen egységesített pontosság, de a másik kettő utasítás készlet erőforrás az maradt különböző, míg itt jött el az nagyjából, hogy mindent egységesítettek, de még megtartották, hogy két különböző processzor volt ez a két fő egység. És lényegében, ugye itt a GeForce 8800-asnál 2006 környékén jelent meg ez a Unified Shader modell, amikor már nem két processzort, hanem mindent ugye egybe pakolnak, és azt mondják, hogy egyféle processzoraink vannak, és ezen fusson ez a pipeline lényegében. Ha az ember jobban megnézi, meg egy picit még faragtak ezen a pipeline-on is, akkor igazából az derül ki, hogy ezeket a processzorokat háromszor használná a rendszer, tulajdonképpen egy ilyen vertex shading, egy geometriai processzálás, illetve pixel processzálásra használja a rendszer, és akkor tulajdonképpen az történik egy ilyen OpenGL ábrázolásnál, hogy ezeken a processzorokon háromszor fut keresztül a adat, de hát ugye minden egységes ebben az esetben, úgyhogy ez nem jelent problémát. Ez nagyjából a DirectX 10-esre volt ez a fajta modell tervezve. Na most, azt hiszem jól látszódik ebből, hogy ez a nagymennyiségű adat, nagymennyiségű számítás, ez elég csábító természetesen azoknak a mérnököknek, fizikusoknak, matematikusoknak, akik ezekkel szeretnének számolni. Tehát, hogy egy lineáris egyenletrendszert szeretnének megoldani. Mert ugye ez gyorsan, jól meg tudja oldani, akkor miért ne használnánk, miért csak a CPU-nkat használjuk, hiszen ott van és rendelkezésre áll ez az erőforrás. Ez körülbelül itt a DirectX 9, tehát egyel előbb, mint amit az előző szlájdon mutattam, körül ebben a pillanatban kezdenek el ezen gondolkozni, és kezdik el valami trükkös módon kihasználni, de ebben az időben még nincs általános programozás, hanem csak a pipeline-t lehet valamilyen módon programozni. Lényegében tulajdonképpen ezeket a shadereket kezdik el, tehát a shaderek már vannak, de még nincs általános processzor, halmazunk, és ezeket a shadereket kezdik el valamilyen módon programozni. Most itt az a baj, hogy a shader nyelvek azok kezdetben olyanok voltak, hogy a konkrétan a grafikára vonatkozó utasításokat, illetve műveleteket lehetett bennük megadni. Úgyhogy itt is például azt csinálják, hogy az input adatokat azt mondjuk egy textúraként adják meg, akkor magát a programozást, azt ugye a shader fogja tartalmazni, shader nyelven van leírva, hogy a textúrának vegyük ki egy pixelét, az egy adat, akkor hajtsunk végre valami fajta műveletet, majd az eredményt másoljuk vissza egy, vagy abba a textúrába, vagy egy másik textúrába például. Tehát ilyen pixelenkénti eredményt lehet végrehajtani. Az egészet viszont csak úgy lehet elindítani, hogy valami háromszöget be kell küldenünk ebbe a pipeline-ba, tehát bár föl van töltve a textúra, meg igazából a háromszögekkel mi nem akarunk semmit, csak a shader fog számítani, vagy számolni, de ettől függetlenül be kell küldenünk ezeket a háromszögeket, hogy na akkor a shader az kezdje el számolni ezeket a pixeleket, úgyhogy picit ilyen faramuci, ugye ilyen teljesen meg kell kerülnünk mindent, és egyéb módon kellett ezt programozni. Nem volt túl kedvező, és nagyon nehézkes volt, hogy őszinte legyek. Illetve van még egy probléma, hogy ugye a shaderek azt támogatják leginkább, hogy ez a egy pixelt ki, és a helyére mondjuk egy másikat, másik színűt, vagy egy valami megváltozott tulajdonságú pixelt másoljunk vissza. Arra nehezen lehetett rávenni, vagy akár nem is lehetett rávenni a rendszert, hogy ugye az adat és a szomszédjai, tehát a pixel és a szomszédjai, ugye hogyha valamilyen véges elem vagy véges differencia módszerre gondolnak, vagy gondoltok, akkor lényegében egy ott általában az jellemző, hogy azért a szomszéd adatok is kellenek nekünk. És ezt itt viszonylag nehezen lehetett a rendszerből kivenni. Meg lehetett azért valamit oldani, de nagyon nehézkes volt ez a fajta megoldás. Úgyhogy lényegében itt váltott az Nvidia, és aztán a további gyártók, illetve cégek is, hogy azt mondták, hogy oké, ha ez ennyire elterjedt, és ennyire szeretnénk ezt az erőforrást használni a fejlesztők és a programozók, akkor csináljunk belőle egy általános rendszert, amit általános módon lehet programozni, és így lényegében egy picit változtattak az egész architektúrán, lényegében abba az irányba mentek el, amit az előző szlájdokon mutattam, hogy vannak benne processzorok, RAM, de ugyanígy van valamennyi cache, és lesz majd valamilyen logika, ami alapján az egészet vezéreljük. Viszont ezek a processzorok, ez egy tervezési szempont volt, ezek egyszerűek lesznek, tehát nem a CPU irányba mentek el, hanem megmaradtak az egyszerű oldalon, mert bár ugye ezt általános számításra használjuk, de ugyanezt a processzort kell használni, vagy lehet használni az OpenGL-es megjelenítésre, vagy DirectX-es megjelenítésre, tehát az maradjon meg, amit ide is fölírtam, hogy ezek a pipeline számítás azért továbbra is egyszerű, gyors és hatékony maradjon. Viszont az általánosságból adódóan itt például már tetszőleges memória helyről lehet olvasni. Jó, ennyit a történelemről, és hát ha időben jól állunk, akkor én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és nézzünk meg az első programunkat. Ez egy nagyon egyszerű program lesz, nagyon egyszerű problémát fogunk megoldani, lényegében vektor összeadást fogunk végrehajtani. Arról lesz szó, ami itt látható, van egy A-vektorunk, van egy B-vektorunk, és a vektor összeadás alatt én itt most azt értem, hogy elemenként, tehát a megfelelő elemeket kell összeadni, és azt eltárolni egy harmadik vektorban. Hát ezt próbáltam itt grafikusan szemléltetni, és természetesen ezt szeretnénk most párhuzamosan végrehajtani. Ugye miért akarjuk párhuzamosan? Hát remélem jól látszódik, hogy ugye itt is ez nagyon jó a CUDA szempontjából, vagy a párhuzamoság szempontjából, mert független adataim vannak. Tehát ez egy könnyű probléma, hiszen ennek mondjuk a nulladik elemnek a processzálása, az teljesen független bármelyik másik elemtől, ugyanígy az egyes, a kettes, tehát ez majdnem olyan, mint hogy a pixelekkel dolgoznánk, de hát azért mégsem azt, hanem mondjuk ilyen vektorokkal fogunk most itt dolgozni. Most a CUDA az a úgynevezett adatpározamosságot fogja használni, ezt mindjárt fogom mutatni egy ábrával még, hogy mit jelent, illetve hát tulajdonképpen itt is tudom mutatni. A lényege alapvetően az lesz, hogy egy programot fogunk ráírni, és az egy program az adatokon egyszerre fog dolgozni. Tehát ez az összes lépést, ugye, hogyha itt n darab elemen van mondjuk, hogyha nem párhuzamosan dolgozom fel, akkor mondjuk n szekundumig tart, itt viszont ugye azt szeretnénk, hogy ha van n darab a processzorom, tehát mindegyiket egy darab processzor hajtja végre, akkor az egy szekundumig tartson, tehát egy óriási gyorsítást, hatékonyságot tudnánk itt elérni. Hát C-ben adta meg a programokat, ugye a CUDA alatt lehet C-ben, Fortranban, C++-ban is programozni, majd erről még egy picit később fogok említést tenni, én viszont jobban szeretem a C-t, úgyhogy itt főleg C-ben lesz minden kód megadva. Ez a szekvenciális verzió első körben, ugye itt annyi látszódik, csak frissítésképpen, hát ha valaki nincs a C-ben annyira benne, ugye a program, minden C-program itt a main függvénynél fog kezdődni. Amit én most ide nem írtam ki, az az, hogy a memória foglalása, ugye a vektorokat le kell foglalni, valami értéket töltsünk bele. Utána itt meghívnánk egy függvényt, ez a függvény, ez a vektor összeadó függvény lesz, ugye itt négy paramétert vagy argumentumot adunk át neki, megadjuk, hogy milyen hosszúak a vektorok, mindegyik vektor azonos hosszúságú, ugye itt van az input, az A meg a B vektoraink, és az eredményt a C-ben fogjuk eltárolni, ez itt érkezik meg ugye ehhez a függvényhez, itt van a mérete, hogy N elem lesz, és akkor én ide float számokat, tehát ugye ez a single precision, tehát az egyszeres pontosságú számoknak felel meg. Ugye itt van, én itt átneveztem, nem lenne kötelező, de átneveztem őket, ezek, hogy a host A, host B, ezek az input, és akkor ide fogunk bemásolni, és az algoritmus halálosan egyszerű. Elmegyünk nullától N-1-ig, és minden egyes elemnél a két értéket összeadjuk, és eltároljuk. Ennél egyszerűbb kódot talán nem tudok mondani. Itt azért megkérdezném, hogy valakinek valami problémája háta van, vagy valami nem világos, bár remélem, hogy minden világos eddig. Hát ez szekvenciális. Bocsánat, igen. Melyik? Ja, igen, bocsánat, igen. Elnézést, igen, ez sajnos elő fog fordulni, néhány hiba lesz azért a szlájdokban, mert viszonylag gyorsan kellett csinálnom, úgyhogy valóban ez, köszönöm, ez valóban törölnöm kell majd, úgyhogy ezt fel is írom magamnak. Jó. A lényeg az, hogy a szekvenciális verzió. Most mit szeretnénk elérni? Ahogy mondtam, azt szeretnénk elérni, hogy elindul természetesen a CPU-n a programunk, és utána viszont valahogy történjen meg az, hogy a GPU elindul rengeteg egyéb program, majd ezt is pontosítjuk, hogy nem programok indulnak el, hanem micsodák ezek. Igazából bár ide írtam már, hogy kernelnek szokták ezt nevezni, tehát több ilyen párhuzamos kernel fog elindulni, és mindegyik a saját kis adatával számoljon, és azt hajtsa végre, és dolgozzon. Na most mi azt fogjuk csinálni, hogy elindul a program párhuzamosan, és utána még kinyomtatjuk az eredményt esetleg, és vége van, de a valóság azért az ez, hogyha egy komplikáltabb program van, akkor mindig lesz valami szekvenciális, aztán oszlik a feladat, párhuzamosan futtatja, akkor esetleg megint szekvenciális, majd újra párhuzamos, tehát ezt többször meg lehet ismételni, erre nincs korlát természetesen, és akárhány darab ilyen párhuzamos kernet lehet egymás után indítgatni a rendszeren. Na most, amit csinálni fogunk, azt tulajdonképpen a függvényt fogjuk átírni, tehát az alapok azok maradni fognak, tehát itt ez a rész, ez maradni fog, ehhez én nem nyúlok hozzá. Amit mi át fogunk írni, az ez a rész lesz. Tulajdonképpen ezt a függvényt kellene átírnunk, ami az összeadást végzi el. Lényegében azt fogjuk csinálni, ezt a három fő lépést kell végrehajtanunk most ennél az egyszerű esetben, hogy memóriát kell foglalnunk. Most itt fontos, hogy ezt nem a hoston, tehát nem a CPU-nak, hanem a GPU-n kell lefoglalnunk. Tehát ugye, mivel ugye egy extra kártyát tettünk bele a gépbe, ugye ezt a gépet fogom itt majd használni, ebbe egy ilyen GeForce 780-as kártya van, de egyéb esetben is ugye általában egy extra kártyát teszünk bele, a saját memóriával, saját erőforrásokkal rendelkezik. Úgyhogy itt meg kell azt oldanunk, hogy azon a eszközön, ugye itt a CUDA is szokott ilyen általánosan fogalmazni, hogy CUDA eszköz, a GPU-n lényegében, a GPU mellé tartozó memórián kell foglalást végrehajtanunk, le kell foglalnunk az A, B, C vektoroknak a helyeit, azokat át kell majd másoljuk, oda kell juttatnunk az adatokat, utána, amikor már az eszközön vannak az adatok, akkor el kell indítanunk ezt a párhuzamos kernelt, hogy na akkor a GPU-n fusson, induljon el egy függvény lényegében, majd amit itt látni fogunk, és amikor ez befejeződött, akkor utána az eredményt az eszközről, tehát a GPU-ról vagy a CUDA eszközről másoljuk vissza a hostnak, a CPU-nak a memóriájába, és akkor megvan az eredményünk, és aztán azzal csinálunk, amit éppen szeretnénk. Tehát ez, amit kiemelnék, hogy ez egy fontos koncepció lesz, hogy alapesetben így működik ugye a rendszer, hogy van a hostunk a saját RAM-mal, és akkor ez a device vagy eszköz, ez a CUDA eszköz, és neki is saját memóriája van, és a CUDA program az ebben a memóriában tud, innen tud olvasni, innen tud dolgozni, és ezért ugye ezt majd itt meg kell oldanunk, hogy lefoglalni, bemásolni, aztán visszaolvasni például az adatokat. Nem csak ez a globális memória lesz, erről szintén fogunk még a mai nap során beszélni, nagyon sokféle memória van, ennek a gyorsításnál lesz majd szerepe, de úgymond alapesetben, ami biztosan elérhető mindig, azt úgy nevezik itt, hogy globális memória. Csak megemlíteném, hogy persze azért a helyzet nem ennyire rossz, hogy tényleg mindig másolgatnunk kell. Most már a modernebb architektúrájú gépeken, meg az újabb kudákon most már lehet bemeppelni a memóriákat, tehát nem kötelező ez a másolás, lehet bemeppelni, ez pont viszont az a terület, amiről mai nap nem lesz szó, de megoldható ez a memóriáknak a bemeppelése az adott területre. Jó, hogyan foglalunk memóriát az eszközön? Függvényeket fogunk használni, hasonlót, mint amit a C-ben is szoktak az emberek dinamikus memóriafoglalásnál használni, egy ilyen mallók függvény van a C-ben, itt viszont egy úgynevezett ilyen CUDA mallók nevezetű függvényt fogunk használni, a felszabadítás pedig majd ezzel a CUDA free-vel fog megtörténni a memóriának az elengedése és felszabadítása. Csak még egyszer hagy hangsúlyozzam, hogy ez az allokáció, ez a memóriafoglalás, ez nem a hoston, ez a GPU-n, az eszközön fogja végrehajtani. Akármilyen pointert ad vissza, akármi is történik, az az eszközön lévő címnek fog megfelelni, és nem pedig a hoston, tehát nem a CPU-nak. Most ezért látható, hogy abban eltér, ugye én ide írtam, hogy a sima C-ben hogyan történik a memória foglalás, ugye itt meg kell adnom byte-ban a méretet, és ő egy ilyen pointert ad vissza, itt egy picit más, ez jellemző a CUDA függvényekre, meg a CUDA alkalmazásokra, hogy itt minden függvénynek van egy hiba visszatérési értéke, és nem úgy jelzi itt a hibát, mint itt, hogy ugye itt még null pointert adna vissza a mallok, hanem egy valamilyen hiba kódot, és a hiba kód ellenőrzéséből tudhatjuk meg. Hát ugye, és ezért van a hibakód, hogy nagyon sokféle hiba történhet. Tehát itt az eszközön nem csak annyi lehet, hogy nincs elég memória, hanem éppen nem tud foglalni, valami egyéb probléma van, tehát nagyon sokféle hibajelzést szeretné a rendszer adni, ezért választották itt ezt a megoldást, hogy nem csak annyit, hogy na, null pointer, és akkor nem sikerült az allokálás, és talált ki, hogy akkor az hogyan történik, hanem inkább egy ilyen részletes hibakódot kapunk vissza, és aztán itt vagy helyes, vagy ha hibakódot kaptunk, akkor pedig egy helytelen eredményt fogunk kapni. Igen, ugye ezt mondtam, hogy csak az eszközön létezik, és a számítógépen tilos a használata, meg lehet próbálni, de tulajdonképpen valószínűleg valamifajta memória hibát fogunk kapni, mert ugye ezek a cím, amit itt visszakapunk, az nem a számítógépen, nem a hoston van, hanem az eszközön, a CUDA eszközön van. Valahogy így néz ki allokáció, egy teljes allokáció, hogy ugye itt van egy ilyen egyszeres pontosságú pointer, majd ez fog az eredményre mutatni. Itt meghatározok egy méretet, hogy n darab ilyen egyszeres pontosságú számot szeretnék a vektoromnak lefoglalni, és akkor itt végrehajtom ezt a allokációt ezzel a CUDA mallokkal, tehát az eszközön fogom lefoglalni, ennyi byte-ot akarok az eszközön lefoglalni, és ebbe a pointerbe fogom visszakapni a végeredményt. És ugye itt van a hibajelzés, ha az nem egyenlő ezzel a CUDA success-szel, itt az előadásokban igyekeztem ezeket a CUDA kulcsszavakat, függvényeket ilyen vörösen kiemelni, remélem sikerült mindegyiket. Tehát ha nem egyenlő, akkor itt kapnánk, ugye itt le lehet kérdezni, hogy akkor ennek megfelelően milyen hibajelzésünk van, és ezt megkaphatjuk. Ha sikerült, akkor pedig ugye itt a pont-pont-pont, akkor csinálunk, amit majd csinálni fogunk. Miután befejeztük a munkát, a végén a CUDA free-vel pedig ugye felszabadítjuk ezeket a területeket. Jó, ezzel elméletileg tudunk allokálni, majd fogom mutatni a konkrét kódot is. Hogyan, ugye ezzel még csak a memória van ott, az eszközön lefoglalva, de még nincs ott az adatunk. Át kell másolnunk ugye a hostról az eszközre, erre egy ilyen CUDA memcopy nevezetű függvényünk van. Felépítése hasonló, mint a C-ben használt alap memcopy függvény. Van egy forrásunk, innen másolunk ide. Ugye lényegében ugye ez az eszközön van, ez egy általában egy host memória cím szokott lenni, az eredmény pedig ugye az eszközön lévő, a CUDA eszközön lévő memória címnek fog megfelelni. Nem mindig, ugye ez mindig attól függ, hogy mi az irány. Ugye itt a legutolsó ez az irány. Itt látható, hogy az irányhoz ilyen paramétereket lehet megadni, ugye ki van bontva, hogy a CUDA memcopy host to device, eszköz, vagy a hostról az eszközre, eszközről a hostra, ez a visszamásolás, illetve eszközről eszközre van elméleti, meg gyakorlatilag egy lehetőség. A probléma az, hogy ez az eszközről eszközre jelen pillanatban ez két GPU között nem tud másolni. Ez egy korlát sajnos, tehát hogy muszáj vagyunk azt csinálni, hogy az eszközről ki a hostra, és a hostról át a másik eszközre. akkor mit jelent ez? Hát egy eszközön belüli másolást tesz ez lehetővé, hogy az eszközön innen oda akarok másolni, ugyanabban az eszközben. Arra van lehetőség, kettő GPU között nincs rá a 7.5-ös CUDA szerint lehetőség. Bocsánat, igen.
Az SLI
technológia
az
Én azt nem szoktam használni, és ezt nem tudom, ez ügyben nem tudok nyilatkozni. Igen, nem, bocsánat, ez ügyben nem tudok nyilatkozni, ez pont egy olyan terület, ami nálam még nem jött elő. Lehetséges, szintén. Tehát én most a 7.5-ös használom. Igen, tehát, hogy mondjam, azért a fejlődés olyan gyors, hogy én sem tudok mindent lekövetni. Tehát ezt nem tudom, őszintén mondom. A 7.5-ösben még nem lehetett.
Tehát azt hogyan tudják megcsinálni? Már elnézést.
Igen.
Hogy tudom én, van 512 GPU, és azzal számolnak, hogyha nem tud két GPU.
Hát ugye a... Az egy nagyon fontos dolog a párhuzamos számításnál, hogy ugye van a számítás, meg a kommunikáció. A kommunikáció gyilkos dolog. Tehát azt nem akarunk. Vagyis két GPU, ha szabad így mondanom, ne akarjon kommunikálni egymással. Tehát úgy kéne megírnom az algoritmust, hogy lehetőség szerint ne akarjon kommunikálni egymással. Hogy az adatok a hoston megvannak, másoljuk ki a GPU-ra, és ők darálják, és kapjon vissza. Persze néha muszáj GPU-GPU között, de kerülendő. Ugye, mert az Ha lehet, akkor lehet, ha meg nem, akkor pedig csak a hoston keresztül, és akkor az egy gyilkos dolog. Tehát úgy értem a gyilkost, hogy a hatékonyságot nagyon le fogja rontani. Én nem tudok róla, tehát ahol én ameddig én eljutottam, és amennyit én tudok, ott nem volt ez a lehetőség meg. De egyébként majd ez még máshol is be fog jönni ez a korlát, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Itt én azt hangsúlyoznám, hogy olyan algoritmust kéne írni, és azt kell hangsúlyozni, hogy ha lehet, akkor ne legyen GPU közötti, meg majd blokkok, meg majd egyebek közötti másolás is, mert ez mind rontja a hatékonyságot rettenetesen. Jó, a ábra igazából csak azt mutatja, ami szintén akkor itt az előbb is elhangzott, hogy hát elég rosszul látszódik, hogy általában ugye ez itt a rendszer memória, ez pedig ugye a CUDA eszközön lévő memória. Ide én most azt írtam, hogy ez a 8 GB per szekundum, hát lehet, hogy van gyorsabb is, de körülbelül valahogy ebben a tartományban vagyunk, míg itt a CUDA eszközön ugye meg 144 GB per szekundum, most a globális memóriáról beszélek, majd az egyéb memória az még gyorsabb, meg cache-kkel, az még gyorsabb lesz majd. A lényeg az, hogy ugye valóban ez a kerülendő. Tehát ugye Ha itt van minden adatom már, akkor viszonylag nagy sebességgel lehet itt számolgatni és adatokhoz hozzáférni. Ha viszont itt kell adatot bemásolnom, az ugye biztos, hogy lassabb lesz, mint a jelenlegi bármilyen technológia, mint ami itt van. Tehát ezek mind sokkal gyorsabbak, úgyhogy ha lehet, akkor minél kevesebbet kelljen ezen a csatornán keresztül juttatnom. Jó, akkor ez mit jelent a mi összeadós példánknál? Ugye akkor... Ha ezt a függvényt változtatjuk meg, itt jön be ugye a három vektor, amit szeretnénk majd felmásolni a CUDA eszközre, akkor le kell foglalni, át kell másolni, le kell foglalni, át kell másolni, és le kell foglalni. Ugye a C-nél nem másolunk át semmit, hiszen az az eredmény vektorunk lesz, úgyhogy azt mondja, éppen ott kimásolni akarjuk az adatokat. Ugye itt látható, hogy ez a lefoglalás, ez pedig ugye az átmásolása, ugye a host to device-ra másoljuk át az adatokat. Ugye, vagyis akkor a cél az a device-on lévő cím, és a forrás az pedig ugye az eszköz, vagy a hoston lévő címünknek fog megfelelni. Én ide nem tettem most ki ezeket a hiba ellenőrzéseket, majd erről még külön fogok beszélni. Most azért rögtön el is mondom, hogy kell. Tehát ez slendrián programozás, most csak nem akarom bonyolítani az életet, de kell. Ennek nagyon fontos szempontja lesz, majd ezt később szintén meg fogom említeni, hogy miért kell ez a hiba ellenőrzés. Beszélünk róla, itt fog elindulni majd a kernel. Ha lefutott, minden végrehajtódott sikeresen, akkor utána pedig ugye azt csinálnánk, hogy ugye vissza kell másolnunk ugye az eszköz memóriából a host memóriába az adatokat. Felszabadítjuk, és utána kinyomtatjuk, vagy ellenőrizzük, hogy valamit csinálunk ezzel a memóriával. Na most, Ja, a kérdés az, hogy ez a kernel, amit ott párhuzamosan szeretnénk futtatni, ez mi is, hogyan is fog működni, meg miből is áll. Lényegében az első nagyon fontos dolog, hogy itt egy függvényt fogunk megadni, olyasmit, mint egy C függvény lényegében, és ezt az összes szál ezt fogja futtatni. Tehát itt egyféle kernelt adunk meg, és azt mindenki futtatni fogja. Ha a szálaknak mégis el kell ágazniuk, tehát valami más kéne csinálni a processzorok felének, a másik felének meg valami mást, az a kernelen belül van. Tehát itt nem azt csináljuk, hogy akkor indítsunk el egy kernelt meg még egyet, ilyen nincs kudában, hanem elindítunk egy kernelt, és maximum a kernelen belül lehet elágazni. Hogy ha, nem tudom én, a processzor azonosítója kisebb, mint 100, akkor ezt csinálja, ha nagyobb, mint 100 meg, és kisebb, mint 200, akkor meg valami mást. Ez csak a kernelen belül lehet, tehát ez nem lehet úgy, hogy egyes kernel, kettes kernel, az első 100 processzoron ez, másikon az, ilyen nincs a kudában. Jó? Tehát ezt nem lehet megtenni. Most ami modellt ugye, támogat ez a kuda, ez a Single Program Multiple Data, ez az adat párhuzamos modellnek felel meg lényegében. Erről majd fogunk beszélni, hogy valójában ugye a modell az nem ez, ugye, hogyha itt a Flynn taxonómia szokott előjönni, ugye ez a single instruction, single data, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, meg a multiple instruction, multiple data, ez a négy kategória szokott előjönni. Ebből ugye ez, ami ahhoz közel áll, ez a single instruction, multiple data, tehát hogy egy utasítás és több adaton végzi el. Nem egészen erről van szó, itt a kettő között van egy aprócska különbség, és ennek itt lesz jelentősége, hogy valójában ez a single instruction multiple data, ez feltételezi az időszinkront, mi viszont nem fogjuk feltételezni az időszinkront. Tehát lehet, de nem, egyáltalán nem kötelező, illetve például annyira nem kötelező, hogy ha időszinkronban tartjuk a kernelünket, akkor az viszont hatékonyságot rontani fogja. Jó, tehát ez egy aprócska különbség, de azért egy fontos különbség, és a lényeg az, hogy mi ezt fogjuk, ezt a modellt fogjuk használni, amit ez a single program multiple data-nak szoktak nevezni. Fogom még ezt boncolgatni, meg kifejteni, hogy ez mit is jelent. Na most, amikor egy ilyen kernelt elindítunk, akkor valójában a kernel az szálakat fog elindítani. Na most, tehát valójában akkor nem is ugye single program, hanem single szál. Multiple data, tehát szálakról beszélünk. Miért is beszélünk szálakról? Ugye beszélhetnénk programokról, illetve a informatikában beszélhetnénk processzusokról. Ugye a processzusoknál általában az jellemző, hogy ez egy teljes futtatási egység, saját memóriával, saját utasításokkal, és minden lehatárolva mindenki mástól. És ott nincs egymásba nyúlkálás, ott ugye ilyen IPC van, ilyen interprocess communication-nel lehet maximum átadni adatokat, vagy kommunikálni egymással. És akkor szokott az előjönni, hogy egy processzuson belül viszont vannak a szálak, a szálak pedig ugye azt jelentik, hogy megint tehát tudnak futni, tehát van akár saját regiszterük, saját utasításaik, viszont adatokat képesek megosztani egymás között, tehát nincs lehatárolt adat, hanem képesek megosztani egymás között adatot. Na hát ez itt is elő fog jönni, ezért beszélünk itt szálakról, hogy valójában ők majd képesek lesznek egymás között adatokat megosztani, és tulajdonképpen bele nyúlkálni bizonyos területekre, ami közösként jelenik meg. Tehát első körben szálakról beszélünk. A következő fontos dolog, hogy itt a kuda, az két szinten szervezi ezeket a szálakat. Egyszer ugye van az úgynevezett grid. A griden belül vannak blokkok, és a blokkon belül vannak a szálak. Na hát ezt majd egy picit itt fogjuk boncolgatni, hogy ez mit is jelent, és hogyan is kell ezt majd értelmezni. Ugye vannak ilyen korlátok, hogy itt is ugye az egyszerűségre törekedve, tehát hogyha mindenki emlékszik rá, hogy az elején mondtam, hogy itt egyszerű processzorok, meg egyszerű, viszonylag egyszerű architektúrára törekedtek, hogy ezt itt is igyekeztek megtartani. Például itt az van, hogy minden gridben ugyanolyan méretű blokkok vannak, és a blokkok is ugye ugyanannyi szállt fognak ezek után tartalmazni. Tehát egyszerűen ugyanolyan méretűek lesznek, illetve lesznek korlátok is. A korlát az különböző hardveres, most én ide írtam egyet, ez bizonyos hardveren ez a korlát, más hardveren nagyobb vagy kisebb, úgyhogy ezt majd szintén fogom pontosítani, hogy hogyan lehet ezt megállapítani, vagy milyen korlátok vannak, de például mondjuk lehet egy ilyen korlát, hogy egy blokkban 1024 darab szál lehet maximum. És azért ez korlátként fog megjelenni, tehát ez azt hiszem itt már látszódik, hogy ugye mi van, ha 10 000-et szeretnék elindítani. Hát jelen esetben azt nem fogom tudni egy blokkban elindítani, hanem akkor több blokkot leszek kénytelen elindítani, és erről is fogunk beszélni, hogy ennek persze lesznek következményei. Tehát az a, itt egy picit majd gondban leszünk, mert vannak ezek a hardware korlátok, nem áthághatóak, tehát nem lehet azt mondani, hogy de hát ott van rajta 20 ezer processzor, akkor miért nem lehet mind a 20-at egy gridbe tenni. Lehet, csak a grideket utána tovább kell blokkba szervezni, és az, abba egy blokkban meg csak 1024 lehet mondjuk például, és nem lehet olyat, hogy egy blokkba 10 ezer vagy 20 ezer szálat szeretnék, úgyhogy lesznek ilyen korlátok, és ezeknek lesznek következményei is, úgyhogy erre majd szintén vissza fogunk térni. Most amikor a kernel elindul, neki meg kell adnia itt a kudában, hogy mennyi blokk, mennyi szállal fog elindulni az adott rendszer, és ezt a kernel futása során nem lehet megváltoztatni. Tehát amikor azt mondtam neki, hogy 1000 darab szállat indítok el, és elindítom a programot, akkor nincs az, hogy ott a kernelen belül egyszer csak a program kitalálja magának, hogy ja, igazából nekem csak 20 kell. A többi is futni fog, legfeljebb nem csinál semmit. Jó, tehát ez egy nagyon fontos szintén kritérium, illetve feltétel. Vannak úgynevezett beépített változók a CUDA rendszerben, ebben a programozási kiegészítésben vagy nyelvben, amelyek ezek után megadják azt, hogy mekkora a blokk, mekkora a grid, milyen szálazonosítónk van, és így tovább. Ezek itt vannak felsorolva. Ugye például, hogy a grid szerkezeten belül ugye a dimenziókat, hogy mennyi blokk található benne, azt egy ilyen változóval lehet meghatározni, akkor egy blokknak, ugye ez azt jelenti, hogy egy griden belül mondjuk akkor van 10 darab blokkunk, akkor mindegyik blokknak saját azonosítója van, lokális azonosítója, erre van egy ilyen blokk index nevezetű változó, akkor ugye ezeknek a blokkoknak a mérete az a blokk dim nevezetű változóban van, hogy nem tudom, hogy egy blokkban meg 1024 szál, akkor ennek a tartalma az, hogy 1024, és akkor mindegyik szálnak, ami egy blokkon belül van, szintén van egy szál azonosítója, az pedig ez a thread IDX változóban van meghatározva, ugye a C irány követve nullától kezdődik a számozás, és valójában ezek nem változók, hanem valójában ezek struktúrák, mert úgymond nem csak egy dimenzióban lehet ezeket a blokkokat, grideket szervezni, hanem több dimenzióban is. Tehát lehet 2-3, ez a több az max 3-ig, tehát lehet háromdimenziós blokkot is felépíteni, tehát lehet az, hogy a szálak most ebben a képzeletbeli rendszerben úgy vannak felépítve, hogy X, Y és Z irányban is. Fogunk róla beszélni, mert itt lesz egy komplikáció majd az egészből adódóan. Tehát lehet ilyen háromdimenziós, kétdimenziós módon is szervezni. Most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ami rendelkezésre áll nekem egy adott szál esetében, és tulajdonképpen az, hogy szerveződnek blokkokba, gridekbe, ezt nem mondom, hogy el lehet felejteni, de most egy pillanatra felejtsük el, és mondjuk azt, hogy engem csak az érdekel itt a vektor összeadó függvényemnél, hogy végül is kell nekem mondjuk 100 darab szálam. És az a helyzet, hogy mindegyik szál, ahány blokkban van szervezve, mindenki csak úgymond lokális adatot tud. Ugye ahogy mondtam, ez a blokkon belüli szálazonosítónak felel meg, ez pedig a griden belül ugye a blokk azonosítónak felel meg. Tehát arról van szó, hogy ezeket lokális adatok, viszont ha ezeket mégis kiszervezem ilyen blokkokba, tehát ilyen különböző alegységekbe, és akkor mégiscsak rajzolok ide. Tehát ha valahogy például úgy próbálom elképzelni, hogy itt van a gridem, és akkor ebben most tényleg ilyen sematikusan majd ezt konkretizálom, tehát ez a grid, ezek a nagyobb elemek itt a blokkok, és akkor a pöttyök lesznek benne mondjuk a szálak, persze azonos méretűnek kell lennie. Tehát itt vannak benne a szálak, akkor az a gondom, hogy egy ilyen szál az azt tudja, hogy ebben a blokkban ő például a hatodik, az ötös indexel rendelkezik, ennek a blokknak az azonosítója meg mondjuk a kettes, ami ebben a griden belül van. Ez elvileg nincs semmi gond, ott jelenik meg a gond, hogyha azt mondom, hogy igen ám, de itt van ez az adatom, ez a vektorom, ahol ugye azt szeretném, hogy minden egyes ilyen adatot szeretnék hozzárendelni egy szálhoz. Na most a vektorban, ugye ott úgy indul, hogy az azonosítás, hogy 0, 1, 2, és itt a végén meg ugye lesz az n-1. És az a gondom, hogy ugye, ha csak egy blokkon van, akkor azt tudom mondani, hogy az egy blokkban az nullás index az a nullás szál, egyes index egyes szál. de ha több blokkom van, akkor a nullás index az kihez tartozik? Nullás blokkhoz, egyes blokkhoz, ketteshez, és azon belül melyik szálhoz? Tehát ez jelenti azt, hogy itt lokális adatok állnak rendelkezésre, lokális azonosítók, és ebből meg kell határoznom egy globális azonosítót, hogy végeredményben, amikor itt az van, hogy nullától 10 000-ig, akkor az első, nem tudom én, 5 000 itt, a másik 5 000 meg itt. De mindegyik szál be tudja azonosítani, hogy az enyém a 826-os adat ebből a vektorból. Tehát az a komplikáció ebben a megoldásban, ebben a lokális grid vagy szál azonosításban, hogy minden szálnak alapesetben és általánosságban ki kell számolnia, hogy akkor mi az ő globális azonosítója, tehát hogy abban a vektorban, ebben a vektorban, akkor melyik adattal fog ő majd dolgozni például. Hát itt van erre egy ilyen mintapélda, ez egy ilyen egydimenziós blokk, illetve grid elrendezést feltételez. Ez azt mondja, hogy lényegében ugye itt van megadva, hogy egy blokkban hány darab, vagy egy blokknak mekkora a mérete, mi a mi most aktuális blokk azonosító, és ahhoz még hozzáadjuk a szálindexet. Mutatom, akkor ez konkretizálva, illetve nem emlékszem, lehet, hogy van fönt, azt hiszem tettem be mintapéldát, de lehet, hogy nem. De itt a mintapélda, akkor nem is kell rajzolnom. Itt a mintapélda. Tegyük föl ezt az esetet, amikor azt mondjuk, hogy ez itt egy grid, és ebben a gridben 4 blokkot határoztam meg, és minden blokkon belül van 8 darab szál. Mert most így döntöttem. Ez, hogy miért döntöttem így, meg hogyan lehet dönteni, még majd erről szintén fogunk beszélni. Most ez egy aktuális döntés. Minden egydimenziós, tehát ugye csak egydimenziós a blokkok szerkezete, és a blokkon belüli szerkezet is egydimenziós, tehát tényleg így fog kinézni. Akkor ugye, ha ennek a... Tehát tegyük, és akkor ez azt jelenti jelen esetben, hogy ez 4x8, ez mondjuk egy 32 hosszúságú vektor tud feldolgozni. És a 32 hosszúságú vektorokat tud összeadni például. Most akkor a kérdés az, hogy ez a szál, amit itt hát ilyen picit halványabb, vagy ilyen szürkítő van kiemelve, akkor ő melyik adattal dolgozzon? És ugye erre adja meg azt a választ, hogy meg kell határozni a globális azonosítóját, vagyis meg kell határozni, hogy ugye hanyadik blokkban van, hát ezt ő tudja ebből a block index változóból. Ugye a block dimenzió, az ugye tudjuk, hogy az 8, és ugye ez azt jelenti, ha az ő indexe az 3, akkor ez 3x8 az 24, ugye ez pont arra fog kijönni, hogy lényegében idáig tart, és akkor ehhez hozzáadjuk majd a szál azonosítót, a kettest, tehát akkor ő valójában a 26-os szálnak fog, szál azonosítónak fog megfelelni, és ezt nem akarom nagyon ragozni, mert ha valaki picit is programozott ilyen módon, akkor ez talán, most nem kudára értem, hanem ilyen tömbökkel, akkor ez ismerős lehet. Lényegében arról van szó, hogy a globális azonosítót meghatároztuk, és akkor ez a vektorba, ha ide fölé rajzolnék egy vektor, akkor ő majd a 26-os elemet fogja, vagy 26-os elemeket fogja összeadni, és aztán az eredményt meg eltárolni. Most ez viszont, nem tudom, hogy probléma-e vagy sem, de minden alkalommal itt a kudánál meg kell határozni, tehát ez elő fog jönni, hogy akármilyen grid blokk szerkezetet hozunk létre, azon belül a szálnak meg kell határoznia a saját globális azonosítóját, mert ebből tudja meg, hogy melyik adata kell dolgoznia. Vagyis akkor hogyan néz ki akkor az a kernel függvényünk, amit a kudának meg kellene adni? Az valahogy így fog kinézni. Ez lényegében egy újabb ilyen vektor összeadó, csak most már hozzátettem, hogy kernel függvénynek fog megfelelni. Paraméterei szintén méret, a 3 vektor. Ugye ezek a vektorok majd persze az eszközön lévő memória címeknek fognak megfelelni, és akkor ez látható itt. Na most amit rögtön kiemelnék, ha egy pillanatra most, mert ilyen már régóta mutattam meg a szekvenciálisat, hogy még egyszer megmutatom a szekvenciálisat, ugye ez a szekvenciális változat. Ugye ebben van egy for ciklus, amit szépen végig megy az összes elemen. És akkor ehhez képest, most pedig ott tartunk, hogy itt, ugye, hogy for ciklus nincs, hiszen ugye pont arról lesz szó, hogy ez a függvény annyi változatban fog elindulni, ahány darab ilyen eleme van a vektornak, és mindegyik külön-külön fogja végrehajtani az összeadást. Ami itt látszódik, hogy itt látható, hogy megadjuk a... vagy meghatározzuk a globális azonosítónkat. Most én ugyanezt a kombinációt használom, hogy egydimenziós grid és blokk szerkezet meghatározza. Itt van egy ilyen vizsgálat, hogy I kisebb, mint N, majd erre még egy picit, majd mindjárt visszatérek, de ha most ezt elfelejtem, akkor utána tulajdonképpen csak annyi történik, hogy tehát, ha van egy globális azonosítóm, akkor én azzal az adattal számolok, és ezt a két adatot fogom, összeadom, és eltárolom a végeredményét egy C változóban, vagy C vektornak a elemében. Most attól lesz például ez egy kernel függvény, hogy ide írom elé ezt a aláhúzás-aláhúzás globál és aláhúzás-aláhúzás a végére. Ebből nem csak ez a kombináció van, ebből van más variáció is. A globális jelenti azt, hogy hol hívom meg azt a függvényt, és hol hajtom végre. Tehát ezt a kombinációt jelenti, hogy a hoston kell meghívnom, és utána viszont a függvénynek nem a hoston kell futnia, hanem azt valahogy fel kell kerülnie az eszközre, a CUDA eszközre, és ott kell végrehajtani. És akkor ebből vannak egyéb kombinációk, ugye tulajdonképpen minden olyan függvény, ahol nem teszünk ki semmit, az igazából ez a kategóriának felel meg. A host kategóriának felel meg, mert ugye hoston hívom meg, és a hoston fog futni az adott függvényem. Illetve ha valaki ugye ilyen kicsit komplikáltabb kernel függvényt szeretne, akkor van arra lehetőség, hogy egy kernel függvény egy másik függvényt meghívjon, azt viszont ugye így kell jelölni, hogy device-ként, ezzel a aláhúzás-aláhúzás device és a végére is két aláhúzás, mert ezt a kernel fogja, ugye egy ilyen függvény fogja meghívni, tehát ott hívjuk meg, és ott is fog futni ez a program. Vagy ez a nem program, hanem ez a függvényünk. Jó. A ciklust ugye már említettem, az ugye azért esett ki, mert hogy ugye annyi darabot fogunk belőle indítani, ahány adatot szeretnénk összeadni. Tehát jelen esetben, ha itt van 32, akkor 32-t fogunk elindítani, vagyis mindegyik kernel függvény csak egy adattal kell, hogy dolgozzon, ezért nincs for ciklus, mert neki csak egy adattal kell számolnia és dolgoznia. A másik kérdés pedig ugye, ahogy említettem, hogy itt van ez a feltétel, és felejtsük el, hát ne felejtsük el, ugye itt arra kell gondolni, hogy amikor, és ezt már említettem, hogy amikor elindítjuk a kernel függvényt, akkor meg kell adnom fixen előre, hogy hány szálat fogok elindítani, ezt a grid blokk szerkezettel kell megmondanom. És például azt mondom, hogy valami ilyesmit határozok meg, hogy egy blokkban a szálak száma legyen 32, a vektor hossza legyen például 100, és ezt kellene, ezzel kéne valami fajta műveletet, így kellene valami műveletet végrehajtanunk, akkor ez mit jelent? Ha a blokkok száma 32, akkor nem tudok pont 100 darabot elindítani, mert picit többet fogok elindítani. Ez azt jelenti, hogy ha blokkok száma 32, akkor négy ilyen blokkot kell elindítanom, így összesen 128 szálat fogok elindítani, de vektorom viszont csak 100 méretű, és hát ugye memóriát is viszont csak 100 méretűre foglaltam. Tehát ezek, amikor emlékszünk rá, ugye a legelején a lefoglalt memória az eszközön is N darab volt, amekkora ugye itt az adott vektoroknak a mérete. Tehát ha 100-at foglaltam le, viszont 128 szálat indítottam el, akkor ezzel az lehet a, és lehet az lesz a probléma, hogy ez a memórián túl írna és olvasna is. Hiszen ugye ha 100 memórián van, az a 28, amit mögötte van, az nincs lefoglalva, ott bele nyúlok valakinek valamilyen memóriájába. És ezt elkerülendő, ugye itt van ez a feltétel, hogy lényegében csak azok a szálak végezzenek értelmes munkát, akik ugye az N alatt, ugye mert nullától N-1-ig tart, tehát ugye az N már az nem tartozik ide, tehát az egy alatti globális azonosítóval rendelkező szálak fognak elindulni, és fognak lefutni. Mi történik azzal a 28-al? Ők is elindulnak, tehát ez, itt nincs ilyen korlát, hogy jó, akkor ők nem indulnának el. Ők is elindulnak, ők is meghatározzák a globális azonosítójukat, csak utána nem végeznek semmilyen értelmes munkát, ők itt befejezik a futásukat, átugorják ezt az egészet, és abba hagyják a működést. Jó, tehát tulajdonképpen ezért kell ezt a fajta feltételt betenni. Most mondhatná valaki azt, hogy hát jó, de akkor mit vacakolunk mi ezzel? Miért nem mondom azt, hogy legyen egy blokkom, 100 darab szál benne, és akkor minden kerek. Igen, kicsi méreteknél ez minden könnyű, minden kerek, csak amikor például már ugye ezeket a fizikai korlátokat hágjuk át, abban az értelemben, hogy egy blokkba 1024 szál lehet, és akkor muszáj vagyok több blokkot indítani, abban a pillanatban már ugye emlékszünk rá, hogy a blokkoknak azonos méretűnek kell lennie, tehát akkor muszáj mondjuk 2 darab 1024-es blokkot elindítanom jelen esetben, nem kötelező így, de mondjuk, ha így indítom el, és akkor lesz valami maradék. És erre azért a legtöbb programmal fel kell készülnöm, hogy egyáltalán nem biztos, hogy eltudom, hogy pont annyi szállat fogok elindítani, amennyi adatom van, és ezért lehet, hogy túlfutna a memórián, úgyhogy ezekre mindig fel kell készülni. Én azt javaslom, hogy mindig érdemes felkészülni. Az CUDA, vagy a NVIDIA tervezői ezt meghatározták. Nem, fogunk róla beszélni, van ez a Compute Capability táblázat, és az adott eszközre vonatkozóan adott korlát van megadva. Igen, ez hardware függő, igen. Tehát mondjuk az enyémben azt hiszem 1024, egy K20-asban már lehet, hogy 2048, és így tovább. Jó. Azt nézem, hogy szerintem azért tartsunk egy szünetet, mert körülbelül már majdnem ott vagyunk, hogy mindjárt csináljuk az első, vagy lefordítjuk az első programot, úgyhogy akkor én azt javaslom, hogy most tartsunk egy 5 perces szünetet, cigaretta, ital, és ki mit szeretne.